Hey! from the radio. Radio Patapool is radio.
Yeah. Dames en heren, wij zijn een.
Wat is dat?
Martin Luther Park, dames en heren, wij zijn de Martin Luther Park. En wij zijn iedereen blij met de mooie dag en mooie zon ook schijn. En met vriendelijke groenten alsjeblieft. Met wie eet groenten?
Ja, lieve luisteraar, het is... Ga nog even door hier met... Langs bij Martin Luther himself. Er staat hier het beeld gemaakt door... Het is een uitzending geweest bij Radio Patapool. Dit was een mooie demonstratie voor vandaag weer. En, misschien iets harder.
Oh ja, nou is die herrie weg.
Ja, dus het was een mooie dag geweest. En, mooie demonstratie. Een beetje kort na het programma, maar nou ja, goed. Het was ook erg warm en er is heel veel energie opgebrand vandaag, maar we kunnen er weer tegenaan. En dit was het dus voor nu dan hier en later. Oh, nu eigenlijk. Er is ergens nog een leuk evenement. Maar dan moet je op de agenda kijken. En vanavond zijn er ook allemaal dingen. In de Okki is First Timers Festival. Op het Groene Veld in het machinegebouw is de tweede werving. Met onder andere de Teenage Tits en Steekpartij. Dus wie weet wat er komt. Dus het beste advies blijft lekker luisteren naar Radio Patapool. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.
Neem ik im Herzen mit, muss ich wirklich sagen.
Ja. Jetzt kommen wir dann zum Punkt, wo fängst du an oder wo wirst du deine Arbeit fortsetzen?
Naja, ich kehre nach Wien zurück. Es war für mich immer klar, normalerweise im österreichischen Auswärtigen Dienst verbringt man 8 Jahre im Ausland. Ich habe immer gesagt, ich möchte nur 4 Jahre im Ausland sein, einfach für meine Familie, weil unsere Kinder sollen in Wien die Schule fertig machen und meine Frau arbeitet ja in Wien. Und ich kehre nach Wien zurück und ich werde beim Staatssekretär Schellhorn arbeiten, der für Auslandskultur zuständig ist. Also im Außenministerium haben wir seit langem wieder nicht nur eine Außenministerin, Beate Meindl-Reisinger, sondern auch einen Staatssekretär, Sepp Schellhorn, der für Deregulierung, Entbürokratisierung zuständig ist, so eine Querschnittsmaterie Unternehmensservice im Ausland und Auslandskultur. Und ich bin als einziger im Team aus dem Außenministerium direkt und bin wirklich für alles, was Außenpolitik betrifft, zuständig. Ganz speziell natürlich Auslandskultur. Das ist ja so mein Steckenpferd und mein Metier, auch aus Budapest.
Aber das ist schön. Das
setzt sich fort. Genau. Ja. Also dieses Thema setzt sich fort. Und sonst mache ich alle außenpolitischen Themen für ihn, die er wahrnehmen wird, werde ich ihm aufbereiten und so. Das ist also schon etwas ganz Neues für mich. Es ist auch ein bisschen ungewöhnlich oder neu, weil in dieser Koalition, die wir in Österreich haben, sind ja jetzt 3 Parteien und das Außenministerium ist an die NEOS gegangen, also eine liberale Partei. Seit langem eben nicht mehr ist das Außenministerium an der Ressortspitze mit einem ÖVP-Minister oder Ministerin von der Volkspartei, sondern mit einer neuen Partei und das ist was ganz was Neues. Glaube ich, braucht auch ein bisschen Gewöhnung aneinander und so. Und sich zusammenfinden. Aber ist natürlich für mich irrsinnig spannend, weil ich sozusagen die Aufgabe habe, auch diese Verbindung herzustellen zwischen Außenpolitik, Außenministerium und dieser Parteiebene und dem neuen Staatssekretär.
Schöne neue Herausforderungen. Viel Glück dazu.
Dankeschön.
Du wirst einen Nachfolger haben, soviel ich weiß. Nicht Nachfolgerin, sondern einen Nachfolger haben. Welche Ratschläge kannst du deinem Nachfolger geben?
Ja, mein Nachfolger ist Fabian Ortner. Fabian Ortner wird im August beginnen am Kulturforum und hat schon mehr Erfahrung, muss ich sagen, mit Kulturarbeit, wie ich das hatte, weil er schon das Kulturforum in Moskau geleitet hat, bevor er dort zwangsweise gehen musste. Also er wurde des Landes verwiesen und er hat also einfach da auch schon viel Erfahrung, wie die Arbeit an einem Kulturforum ist. Und Tipps, würde ich sagen, gebe ich ihm gar keine mit, außer er hat das Glück ja eh, dass er wirklich ein tolles Team hat. Und ich finde, das Wichtige bei Kulturarbeit ist, dass jeder einfach immer mit einem neuen, frischen Auge kommt. Also so wie ich gesagt habe, ich habe ein bisschen so aus meiner Erfahrung diese Arbeit mit jüdischen Themen mitgebracht. Ich finde es total wichtig, dass sich ein Kulturforum auch weiterentwickelt und jeder und jede, die dort hinkommt, auch die Mitarbeiter hier vor Ort, bringen einfach unterschiedliche Blickwinkel, Erfahrungen ein und so entwickelt sich ein Kulturforum auch weiter und ich glaube, das wird mit dem Fabian auch so passieren und das freut mich sehr. Ja, ich beneide ihn eigentlich, er steht jetzt dann so am Start und ich glaube, das wird für ihn eine ganz schöne Zeit werden.
Ich glaube, du hast auch einen Start vor dir. Ja, ja, also zu beneiden brauchst du ihn nicht. Ja. Okay. Ich hoffe, dass wir das Interesse unserer Zuhörerinnen und Zuhörer für die Arbeit oder für die Programme des Österreichischen Kulturforums geweckt haben. Wo kann man sich informieren?
Ja, wir haben einen Monatsnewsletter, den man auf der Homepage des Kulturforums abonnieren kann, okfbudapest.hu, also www.okfbudapest.hu. Gibt es einen Newsletter mit dem monatlichen Programm und auch einzelnen Aussendungen bei Großveranstaltungen. Unser Programm ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, es wird nie etwas dabei sein für alle Geschmäcker. Also das ist einfach ganz unterschiedlich, was das Kulturforum macht. Ich denke, am ehesten findet man uns einfach auch über die Partnerschaften, die wir haben. Also wenn man für Jazz sich begeistert, vielleicht besucht man mal ein Jazzkonzert im Opus Jazz Club oder so, oder im Sommer jetzt dann bei einem der vielen Festivals, auch Bandoro, Müveseteck World, Catch Kemet Jazz und so, also wo wir überall sind. Ich hoffe, dass man uns dort einmal vielleicht sieht und entdeckt und dann gerne auch wiederkommt.
Was planst du für den Sommer?
Ich plane für den Sommer natürlich jetzt noch einen Genussabschied von Ungarn mit noch ein paar Ausflügen in Ungarn und sonst halt einem Umzug, der uns viel Aufwand bereiten wird, weil wir halt einfach alles umziehen müssen und so. Also wir werden sehr mit dem Umzug eigentlich beschäftigt sein, sonst habe ich jetzt noch nicht so große Pläne. Also ein bisschen ja Sachen auch nochmal in Ungarn besuchen, die wir sehr genossen haben. Ich glaube, nach Hevis wollen wir unbedingt nochmal fahren und so.
Okay, gut, dann wünschen wir dir alles Gute und viel Erfolg bei deiner Arbeit und wir hoffen, dass wir dich noch vielleicht bei uns im Leuchtturm begrüßen dürfen.
Ja, nach Budapest komme ich immer gerne wieder, da bin ich mir ganz sicher. Ist ja ein Katzensprung aus Wien.
Sie hörten Leuchtturm, die deutschsprachige Sendung von Tilos Radio, alle 14 Tage samstags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf 90,3 MHz UKW sowie im Livestream auf unserer Homepage www.tilos.hu. Unter dieser Adresse sowie auch auf der Tilos Radio App steht die Sendung später zum Download bereit. Die App ist erhältlich für Android und iOS. Thank you.
Sziasztok, ez itt a Special Defect című műsor, a mai adása, ez pedig a Tilos Rádió, az FM 90.3-on. Mi volnánk a Parart kollektíva, itt éppen most Agát halljátok beszélni, de itt vannak velem a műsorkészítő társaim, Sári és Zsuzsi. Pár szót mondok a műsorunkról, hát ha valaki lehetséges, hogy van még ilyen, hogy nem ismer minket. Tehát mi ugyebár egy művészeti műsort készítünk nektek, immár 5. éve, ami a diverzitás és a művészet összefüggéseiről szól. Ugye mi szeretünk diverzitáson belül az úgynevezett rettenetesen hülye szóval, de nincsenek jobb szavaink, fogyatékosokkal foglalkozni. Nagyon-nagyon érdekelnek minket ezek a így nevezett állapotok és az állapotokból születő hihetetlen alkotások. Meg hát persze, aki hallgat minket, tudja, hogy mindenféle más vetületeivel is foglalkozunk ennek a kérdésnek, így például az egyenlő hozzáféréssel, vagy más néven kulturális akadálymentesítéssel és mindenféle egyébbel. Na most a mai adásunk az nagyon izgi. Én nagyon élvezem most, hogy én mutathatom be a vendégeinket, és én vezethetem be egyáltalán Gömbös Olivér művészetét, ugyanis őróla fogunk itt beszélgetni. Tehát képzeljétek el, itt rátaláltunk egy hihetetlen művészre, aki egyszerre költő-rendező, szokás szerint, azért mondom, hogy szokás szerint, mert nem ritka a műsorunkban, hogy valaki többféle művészeti ágban érezze magát otthon, sőt, ez egy elég gyakori visszatérő élményünk itt, tehát ismét egy ilyen művészt találtunk. Egyrészről az ő verseiről fogunk beszélgetni, neki megjelent már egy csodálatos kötete, és előkészületben van a második. Másrésztről van a műsorunknak egy aktualitása, mégpedig a Legbelső szív című film. Ez a bizonyos aktualitás, ami pillanatokon belül a Magyar Filmszemlén lesz bemutatva. Hogyha valamelyikőtök Debrecenből hallgat minket, akkor ő mindenképpen tartsa észben, hogy Debrecenben lesz, ha jól tudom, először bemutatva ez a film. Úgyhogy erről is fogunk majd kicsit, gondolom, nyilvánvalóan beszélni, hiszen ez a film, ez alapvetően Olivér forgatókönyve alapján készült. És úgy zárójelben azért már most is megemlíteném, hogy Mucsi Zoltán és Csúlya Imre és hasonló színész óriások szerepelnek benne. Én most bemutatnám a vendégeinket, illetve elmondanám, hogy miért van az a nagyon-nagyon furcsa helyzet, hogy Olivér nincs itt velünk, miközben Olivér egy élő ember. Ezt azért mondom, mert már csináltunk nem élő művészekről remek műsorokat, amikor nagyon jókat beszélgettünk. Tehát ez lehetne egy indoka annak, hogy hogy a fenében nincs itt az, akiről beszélünk, de most nem ez az indok. Olivér legjobb tudomásunk szerint alszik éppen, de meg fogja hallgatni ezt az adást, és tud róla, hogy ez az adás készül. Olivér egyszerűen nem szeretne itt lenni. Ez az ok. Tehát azt biztos tudjátok, hiszen minden adásban elmondjuk, hogy semmit rólunk nélkülünk, ezt mi nagyon komolyan vesszük, tehát nem készítünk úgy műsort emberekről, állapotokról, hogy nincsen jelen érintett, hiszen nem akarunk butaságokat mondani. Úgyhogy beszoktuk ezt tartani, mint ahogy ezt jól tudjátok is. Egészen extrém esetekbe térünk el ettől. Na, ez egy ilyen extrém eset, amikor itt van a művész, aki nem szeretne rádióműsorba beszélgetni magáról, mert hogy az állapotának része, hogy nem kényelmesek számára az ilyen helyzetek. Ez problémát nekünk nem okoz, hiszen itt vannak a versek és a filmek, amikről hát mi hetekig tudnánk egymás közt beszélgetni. De ráadásul itt van velünk még két ember, akiket végre valahára bemutatok és köszöntök is. És nagyon-nagyon szuper, hogy itt vannak velünk. Tehát ők, hát mondjuk úgy, hogy Olivér segítői talán. Az egyikük Gömbösnél Hideg Viktória. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, Viki. Szia!
Sziasztok, és köszönöm a meghívást.
Hát mi köszönjük. Tehát Viki fog nekünk kicsit segíteni abba, hogy jobban értsük Olivér hátterét, meg a művészetével kapcsolatos infókat meg tudja velünk osztani, hogyan készülnek ezek a versek és egyéb művek, mi ezeknek a háttere. Hát ezen kívül nyilvánvalóan Olivér karrierjének menedzselésébe Vickynek óriási szerepe van, hiszen ez megint Oliver állapotának következménye, hogy a menedzselés az már nem erőssége, bár én nem ismerek olyan művészeket, legalábbis rendkívül keveset, akiknek ez erősségük lenne. A művész embereknek általában nem ez az erősségük, az önmenedzselés. A másik vendégünket is szeretném bemutatni, aki hát nem más, mint az említett kisfilm rendezője úgy egyébként. Úgy hívják őt, hogy Németh Pákolic Tamás. Na most a Tamás ő is művész, ugye azon kívül, hogy mint már elhangzott rendező, ő maga is író, költő és zenei előadó is. És hát Tamás az az ember, aki, és itt mindjárt át fogom adni szerintem a szót Tamásnak lehet, bár lehet, hogy először a Wikit támadom meg egy kérdéssel, de nyilvánvalóan Tamás meg fogjuk kérni, hogy mesélje majd el, hogy hogyan ismerkedett meg Olivérrel, és hogyan alakult ki az ő igen különleges kapcsolatuk, és a közös művészi alkotó tevékenységük, ami most zajlik. Tehát ezt meg fogjuk kérdezni mindjárt Tamástól, de még mielőtt Tamást elkezdem kérdezgetni, de azért üdvözlöm. Ünnepélyesen és hivatalosan köszönjük, hogy eljöttél. Szia Tamás!
Sziasztok, köszönöm én is a meghívást!
Szóval azért megkínálom előtte még Wikit egy kérdéssel, hogy egy kicsit lássuk. Oliver 19 éves, jól tudom, vagy már 20?
Oliver már elmúlt 20 éves.
Már elmúlt 20, hú, de öreg, te jó ég. Szóval egy 20 éves emberről beszélünk. Tehát arra lennék én nagyon kíváncsi, mert hogy ezekből a versekből egy nagyon érett, nagyon egyedi, markáns költői nyelv látszik. Tehát egy olyan fajta költői nyelv, most ez lehet, hogy a gyagya hasonlat lesz, amit mondok, de talán érthető lesz, tehát, hogy vannak olyan művészek, mondjuk Van Gogh egy ilyen jó példa talán, mert őt mindenki szokta ismerni, akik valahogy úgy alkotnak, hogy szinte azonnal fel lehet ismerni, hogy na ez Van Gogh. Nem minden művész ilyen, tehát nyilvánvalóan nem ezt teszi a művész nagy művészé, mert van, akinek minden műve teljesen más, és nem lehet így ilyen módon felismerni. Ez csak egy érdekesség, hogy számomra már az különlegessé teszi Oliver műveit, hogy ez a nagyon egyedi, markánsan egyedi jel rajta van minden művén. Tehát elég könnyen, azt hiszem 3-4 Oliver vers után már felismerhetőek lennének a továbbiak is. Tehát arra lennék nagyon-nagyon kíváncsi, hogy ez mennyire, ezt már tudjuk, hogy mennyire fiatalon alakult ki, hiszen 19 évesen már egy ilyen kötet, ha vékony is, de meg tudott jelenni. Tehát, hogy vajon Wiki meg tudod-e mondani, hogy mikor kezdődött ez az egész, és hogyan? Ugye plusz egy érdekes info a hallgatóknak, hogy az autizmus következtében ugye egy nem verbális lény, ez abszurdum lenne ezt mondani, hiszen a verbalitása ordít ezekből a versekből, de hát nem. Hogy kell ezt mondani? Nem szeret beszélgetni. Hogy kell ezt mondani? Át is adom a szót Wikinek. Mesélsz erről, hogy van Oliver a verbalitással, és mi volt az első olyan pillanat, amikor írt valamit, amire te azt mondtad, hogy ezt én versnek nevezem.
Igen, hát szerintem onnan közelítjük el, hogy mindenki ugye ember, és az emberiség az sokszínű, sokszínűek vagyunk. És így az autizmussal kapcsolatban én is abban hiszek, tehát gyakorlati tapasztalatként, hogy neurodiverzitás van, tehát ahány ember annyi féle, és erre az egyéniségrehez jön még hozzá mondjuk egy ilyen állapot. És ez egy ilyen összetett dolog nála, bocsánat, hogy ő valószínűleg az autizmus nélkül is egy introvertált személy, tehát nehezen nyilvánul meg, nehezen terem kapcsolatokat. És plusz erre jött rá az autizmussal a kommunikációs és szociális nehézségek. Tehát ugyanígy ez még így erősíti. De ugyanúgy, ahogy szerintem minden ember szeretne magából valamit megmutatni, szeretne kapcsolódni másokhoz, ehhez nagyon fontos eszköz, valamilyen kommunikáció. És őben ez látszik, hogy nagyon-nagyon-nagyon ott a mélyen erősen dúl benne ez a vágy, hogy valakivel kapcsolatban valami elmondhasson magáról, a világról, ugyanúgy, hogy mi ezt könnyedén tesszük, ő ezt nagyon nehezen. De valószínűleg, hogy mivel ő azért kicsit vonzódott is, ahogy néztem így a tanulmányosan az irodalomhoz, tehát hogy annak ellenére, hogy nehezen kommunikál, nehezen szóban és írásban nehezen fejezte ki magát kiskorában, de mindig a versek megfogták. Ő például a verseket a YouTube-on keresztül a Sinkovics Imrétől, Latinovics Zoltán előadásában tanulta. És nagyon érdekes volt, hogy ő így adta vissza. Tehát ő nem tudott órán verset mondani, hanem itthon felvettem, és akkor a tanárnak elküldtem hangot, és akkor úgy osztályozta, vagy úgy értékelte. És mindig megdöbbent a tanár, és meg az osztálynak is mondta, hogy nézzétek, hogy szaval Olivér. Hát persze, mert autista, lemásolta mondjuk Sinkovics Imre előadásmódját, vagy Latinovics Zoltán. És ezek valahogy megfogták, át tudtak adni neki valamit, és valószínűleg ez a költészeti ág így érezte, hogy olyan emberek, akik múltba ért mondjuk költők, és mégis őt is gyerekként megérintették a szavai, holott lehet, hogy felét nem is értette azoknak a verseknek, azoknak az érzéseknek. És valahogy szerintem ez a sokfajta hatás elindította abba, hogy amikor itt ugye a Covid bejött, és kicsit kiszorultunk a közösségekből, és már egyáltalán nem lehetett emberek között, tehát meg se próbálhatta, hogy ő valahogy kapcsolatban beszélget, akár beszélget, és akármilyen kapcsolatba léphessen, akkor egyszer csak előtört bele, hogy mások is, ugye az írók is mondjuk versekkel kommunikálnak, hogy ez neki valahogy jött, pedig amúgy nem szokott írni, tehát hogy az iskolában az órákon sem jegyzetelt. És egyszerűen, ahogy az ösztönösen, meg ez az atipikus létezésnek kell együtt jár, ez a furcsa gondolkodásmód, ez egyből megnyilvánult nyilvánvalóan az első leírt soraiban is. És ez csak előjött vele, kijött egyik nap a szobából, hogy anya, éjjel írtam egy verset, mert ő általában nagyon sokáig fent van éjjel. Nem tud aludni. És ezt akkor jöttek a gondolatok, hogy ő a telefonjába szokott írni, billentyűzni. És elolvastuk, és a testvére is, akik nagyon jól tudják, hogy Olivér milyen, és megdöbbentek. Ők nem szoktak nagyon megdöbbenteni Olivér dolgai, hiszen pont ez a jó egyébként, hogy ha van egy autista gyerek a családban, hogy akkor mindenki hozzászokik ez a furcsa gondolkodásmód, és őket is megdöbbentette, hogy mennyire kifejező, meg mennyire erős dolgok vannak benne egy olyan embertől, aki eddig nem tudta elmagyarázni azt se, hogyha például egy kakaót kér reggel. Tehát, hogy ezek nagyon, nagyon érdekes dolgok voltak. Itt ez a Covid izoláltsága, meg ez a nagyon erős vissza a közösségbe vált, hogy mégis valahogy kapcsolódjunk, ezekben az írásokban kezdett el így megjelenni számunkra is.
Olyan érdekes, hogy úgy fogalmazol, hogy furcsa gondolkodás mondani. Azon gondolkozom, lehet, hogy ez persze csak rólam árulkodik, hogy nekem annyira otthonosak ezek a versek, hogy nekem annyira semmilyen, nekem nem furcsák, de lehet, hogy ez azért van, mert én vagyok furcsa, de hogy nekem mondjuk nem furcsább, és most igenis párhuzamba állítom Olivér költészetét Emily Dickinsonéval, több okból is. Ugye beszélgettünk a műsorunkban már Emily Dickinson költészetéről, akivel Zsuzsi foglalkozott nagyon komolyan, akinek ugye az egyik kalapja az egy irodalomtörténészi kalap. És ugye arról beszélgettünk, hogy Emily Dickinson hát elég nyilvánvalóan autista lehetett, és hogy ez hogyan jelenik meg a költészetében. És hogy számomra Emily Dickinson költészetesen furcsa, vagy nyilván, vagy hát nem nyilván, de hogy ez a századik dolog lenne, ami eszembe jut róla, hogy egyébként autisztikus vonásokat mutat.
Igen.
Csak hogy ez...
Ehhez van egy nagyon rövid történetem, csak most az a baj, hogy nem így valami íróról, volt egy pont egy online oktatás volt, és volt egy költemény, csak már nem emlékszem, hogy ki volt, aki tényleg egy ilyen nagyon extravagáns, vagy szóval nagyon eltérő, és azt kellett megmondani a gyerekeknek, tehát az volt a tanár kérdés, hogy mondják el, hogy ebbe a költeményben mi a furcsa, vagy mi az, ami őket megdöbbenti, vagy mennyivel másabb, mondjuk, mint Adi, meg a hagyományosabb stílusban írók. És az Olivér elolvasta, és megkérdeztem, hogy na, akkor ez a feladat ír meg, légy szíves. És azt mondta, hogy de hát neki ebbe semmi. Ez szerinte tök természete. Tehát neki pont az volt. És szerintem pont ebből őt ezzel mondta a neurodiverzitás, hogy sokféle gondolkodásmód létezik, és mindenkinek az a furcsa, de ő éppen nincs benne. És az, hogy a Tamásban is ezért találtak kapcsolatot, mert ők ez a művészi vonalon valahogy atipikusa. Tehát nem az átlag, vagy a hagyományos módon gondolkodnak. Tehát a művészetekben, meg szerintem tudományokban nem is lehetnek átlagos emberek, tehát akik valami hagyományos gondolkodásmód, mert akkor nem tudnak valami újat, vagy valamilyen furcsát létrehozni.
Viki, mesélted ezt, ez egy avantgárd költemény volt méghozzá Kassáktól.
Na, oké. Köszönöm szépen. Igen.
Na, ez jó adalék volt. Köszi, Tamás.
Így érthető a különlegessége, meg az, hogy mivel ez Olivernek nem volt idegen hangzású, ezért ő is abban a különleges körbe tartozik, akik avantgárd dolgokat tudnak írni. Kicsit avantgárd hatásúak a versei.
Igen, és
ehhez még mondta is. Valahol mondta is magáról, nem? Ez rémlik. Ugye, Viki?
Igen, ezt mondta ő magát, egyszer így mondta, de teljesen nekem megdöbbent, hogy aki nem vagyok benne ebben a bizonyos művészi gondolkodásmódban, hogy ő magát egy szabad avantgárd poétának tartja.
Uh-huh. Egyetértek.
Tamás, elmeséled, hogy egyáltalán ti hogy ismerkedtetek meg tulajdonképpen, és hogy alakult ki a kapcsolatotok?
Igen. Az első érzés, ami Olivérrel kapcsolatban fölmerült, az a csodálkozás, vagy rácsodálkozás. Épp viszonylag régen ismerjük egymást Vikivel, csak lazán tartottuk a kapcsolatot, mert az első ilyen jellegű film, a Sorsfordító, amit csináltak az autizmusról, az egy szép nagy évet futott, és most is nagyon jól működik vitaindítóként, tananyagként, és egyéb gondolatébresztő eseményeken, amikor iskolában vagy kisközösségeknél, műfázakban levetítik. Lényeg az, hogy ennek a filmnek az egyik szereplője az én fiam volt akkor 12-13 évesen, és akkor tulajdonképpen onnan eredeztethető az, hogy megvan az elérhetőségünk egymáshoz, csak hát nem nagyon használtuk, mert nem volt miért. Viszont a fiam maradt ennél a témánál a filmkészítésnél, csak a kamera másik felén, tehát ő operatőrként egyébként ezt a bizonyos Legbelső szív című kisjátékfilmünket is ő fényképezte, tehát ő jegyzi ennek az operatőri munkáit, meg a vágást. Szóval a lényeg az, hogy drón felvételekkel is foglalkozott, és akkor ezzel kapcsolatban hívott föl egy pár éve a Viki, szerintem, vagy 3 éve lehetett, hogy esetleg be tud-e segíteni. Az nem jött össze, mert egyetemre járt, viszont elbökte Viki, hogy olvasta valamilyen versemet, és hogy az Olivér is ír verseket. Mondom, dob már át. És akkor átküldte, na ez volt a csodálkozás. Tehát mondom, ezek, igen, ez volt az első szó, hogy avantgárd versek, semmiképpen nem autista versek. Tehát ezért érdekes, mint hogyha egy érett felnőtt gondolatai lennének, a összegző gondolatai ezekben a versekben megfogalmazva, és akkor a második érzés az rögtön a kíváncsiság volt, mert hogy akkor ki ez a mókus, aki ilyeneket ír. És akkor én előtte max látásból ismertem Olivért, de talán még úgysem, és akkor volt az az alkalom, amikor beköszöntem hozzájuk, és rögtön tudtunk, úgy mondhatom ezt a kifejezést ilyen nyersen, hogy kommunikálni, mert Olivérvel beszélgetni nem nagyon lehet. Kommunikálni lehet. Ráadásul Viking keresztül, mert hogy ő már a félszavait is ismeri. Szóval a lényeg az, hogy átbeszéltük ezeket a dolgokat is, és azt mondtam, hogy ezt a világot ezt meg kell ismertetni, meg kell tudni mutatni az embereknek, mert ez nagyon különleges. Csináljunk belőle egy kiadványt. Nekem a cégem az foglalkozik kiadói tevékenységgel is, úgyhogy előkészítettük a nyomdai munkákat, mindenféle szerkesztési és egyéb folyamatot elvégeztünk, a nyomdával egyeztettük, és létrejött a könyv, tehát kézbefogható lett. Ez volt a dolognak a hőskora, ha szabad így fogalmaznom. És akkor rögtön utána következett az, hogy ott voltak a könyvek Olivér kezében, akkor kérdeztem, hogy akkor most elégedett-e, örül-e. Olivér nem úgy örül, mint mi örülünk. Ő úgy örült, hogy rögtön az óra alatt azt tudtam mondani, hogy most egy filmen dolgozom. És akkor kérdeztem, hogy milyen filmen. Na, ebből lett a Legbelső szív sok-sok lépésen keresztül. Úgyhogy ez a következő fázis már nevezhetem valamiféle kollegáris munkának, illetve nevezhetem barátságnak is. Valahol a kettőnek a mesdéjén van, azt hiszem, a mi kapcsolatunk.
Csak elmondja a hallgatóknak ezt, hogy ez a kisfilm miről szól, aki, mert hogy így nem lehet tudni.
A kisfilmnek a sztoria az egy nagypapa és egy unoka, egy hétvégés története. A lényeg az, hogy a szülőknek el kell utazni, és az egyébként autizmussal élő kisfiút, aki filmbéli szerepe szerint 12-13 éves, otthon kell hagyni. Messze utaznak külföldre, ezért nagyon nehéz lenne visszajönni, tehát olyan emberre kell bízni, akire lehetséges ezt nyugalommal, viszont senki nem vállalja el. Kivéve a nagypapát, aki azért érdekes szempont, a mi szempontunkból, mert ő egy világ és gyerekgyűlölő karakterből indul, aki nagyon nehezen viseli el a környezetében történő, mondjuk úgy, hogy nem szokványos dolgokat, mert mindent egy kicsit ellenségesnek ítél meg úgy érez. Viszont a kisfiúval picikorában nagyon jól el volt. Később megszakították a kapcsolatot pont azért, mert a dolognak a nehézségeit nem tudták összehangolni a nagypapa meg a gyerek között a szülők. Viszont most nem volt más lehetőség, rá kellett bízni bizonyos szabályok mellett. Ezeket a szabályokat most nem árulom el, sőt a filmnek a végét sem árulom el. A lényeg az, hogy rengeteg vicces és mélyen szántó vagy mélyreható gondolaton és jeleneten keresztül jutunk el a megoldásig.
Én megnéztem a trailert, és nagyon-nagyon vicces, és szeretném kérdezni, hogy hogy a csodába értétek el, hogy Mucsi Zoltán játssza a nagypapát?
Azt úgy értük el, hogy a Mucsi Zolinak a mondjuk úgy, hogy a munkatársi vagy kollegális körében van kis Eszter, akit én nagyon jól ismerek és szeretve tisztelek, és a Zoli párján keresztül ő hozta össze ezt a kontaktust, amivel én rá tudtam csimpaszkodni, és meg tudtam keresni a Zolit az ötlettel, aki egyébként nagyon nyitott ezekre a témákra, és erre is nagyon, nagyon jól reagált. Azzal együtt, hogy még akkor szerintem nem tudta, hogy mi vár rá, de akkor utána már belesodródott, akkor már nem szállt ki belőle. És ezért minden tisztelet az övék.
És mi várt rá?
Egy háromnapos forgatás, 42 jelenettel napi 10-11 órában, amire azt mondta, hogy ehhez már öreg, tehát ilyet ne csináljunk vele többet. De ez a három napot tudta megadni június 19-20-21, azt hiszem ez volt, 24-ben. Tavasszal azt mondta, hogy ez a három napja van, és nincs több. És mi meg beleszuszakoltuk, amit csak bírtunk.
És Oliver elégedett lett a végeredménnyel?
Igen, abszolút, hát elégedetlen, mert ugye ő már itt, ezt a Tamással már sokszor így felidéztük, hogy amikor itt forgatás volt, és az utolsó napon talán már akkor egy kommunikatív viszonyban volt a Zolival, tehát, és akkor elmondta neki, hogy Tamás ezt te mesélted, hogy már az is, a Zolinak elmondta, hogy ő neki már az is egy élmény, és már az is egy eredmény, meg az egésznek egy pozitív lezárása, ha itt most vége a forgatásnak, ő látta megelevenedni a kitalált karaktert, ezt a nagypapát, a Zoli neki nagyon tetszett, tehát hogy az a nagypapa volt, akit ő megálmodott, és ebből nem lesz film, mert bármi történik, akkor ő már látta ezt a történetet itt így a forgatáson részletekben, és már nagyon meg van elégedve. Mert őnek igazából ez volt, hogy ő szerette volna életre kelve látni ezt a figurát. Mert ő annyira kedvenc színésze a Zoli, és hogy ő direkt ráírta, tehát az mást elképzelni, de ő látni is akarta, mert egy autistának látni, aki a képi világot meg kell tapasztalnia, hogy az úgy működik, ahogy ő azt kitalálta, és neki működött a Zolinak az alakítása.
És ugye az azért tegyük hozzá, hogy ebben az alakításban a legnagyobb jelentősége annak volt, hogy a Zolinak be kellett mutatni egy jellemfejlődést. Tehát nem, akkor ezzel nem árulok el titkot, de ebből a ember gyermekgyűlölő karakterből ebből ki kellett hoznunk, ki kellett jönni, és a film végén a megoldáshoz már egy ilyen reveláció megy keresztül ő is, aminek az ábrázolása az nagyon nehéz színészi feladat, főleg úgy, hogy nem kronológiában vettük fel a filmet. Tehát például az utolsó előtti jelenettel kezdtük a felvételek sorát, ahol egészen más jellem állapotot kellett neki mutatni, mint a 2 órával vagy 3 órával később rögzített első valamelyik jeleneten. És ezt nagyon pontosan hozta, nem csak ő egyébként, hanem minden színész, aki ebben a dologban részt vett. És visszakanyarodva, hogyha ez követhető volt, már pedig követhető volt Olivier számára is, akkor pontosan arról van szó, hogy azt az igényt sikerült filmre vinnünk, amit a forgatókönyvnek az alapjába, tehát az alapsztoriba ő beleálmodott, meg beletett, mert ugye az alapsztorit Wikivel írták le, Olivernek az ötleteiből, és akkor abból lett egy olyan forgatókönyv, hogy párbeszédek vannak, a poénok benne vannak, a csattanók, a hangsúlyok. Annak az első változatát azt én dolgoztam ki, és aztán utána még legalább 10 változaton keresztül dolgoztunk rajta, hogy minden klappoljon, és szakmailag is jó legyen, filmesen is jó legyen. És akkor ennek az egész folyamatnak az egyik résztvevője Olivier volt, tehát ő végig is ért a forgatókönyvnek a fejlődését, sőt, hozzátette a magáét bőven, meg elvette, amit nem akart bele, és aztán ennek a megvalósulása az egy nagyon-nagyon érdekes élmény. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy írónak az a legnagyobb jutalom vagy eredmény, hogyha valamilyen módon életre kell az, amit leírt. Tehát, hogyha egy szakavatott színész elő tudja adni a versét, hogyha megjelenik filmen, akkor az a csoda megtörténik, hogy ami az agyába lefut az embernek, egy képsorozat, egy érzésvilág, az fölkerül egy olyan közvetítő felületre, akár egy előadásba, legyen színházi vagy előadói előadás, vagy filmre, ahol aki azt megnézi, meghallgatja, hasonló érzéseket fog megélni, mint az író, amikor papírra vetette. És ezt a csodát megélni, ez egy egészen különleges élmény, és szerintem ez nagyon sokat dobott Olivernek a lendületén, meg az ívén az, hogy ezt meg tudta élni ilyen korán, fiatal korában, és már az első műveivel, amik ezek szerint alkalmasak is voltak rá. Uh-huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó tapasztalás volt, és valóban, ahogy Vicky mondta, ugye Olivier, tehát ő nem nagyon szokott oda menni emberekhez beszélgetni, meg megszólítani. Viszont ezen a forgatáson, már a második naptól, de lehet, hogy az első napnak a második felétől, oda ment emberekhez. Tehát ez nagyon érdekes volt, hogy Zolihoz is oda ment, és mesélte Zoli, hogy kérdezte tőle, hogy és milyen, amikor az utcán sétál, és felismerik. Tehát ilyen kérdése volt hozzá például, ami szerintem egy előre haladott állapotot jelent. Aztán ott voltak a lányok, akik segítettek a asszisztensi munkában, őket is megtalálta, megszólította. Tehát egész egyszerűen még a korosztályával is el tudott kezdeni kommunikálni, és ez szerintem egy nagyon klassz eredmény. És ez az elsődleges hozadéka a sztorinak. Aztán az, hogy ez egy sikeres film lett, az azért még jó az utóéletét tekintve az egész történetnek, mert ugye járkálunk a vetítésekre, Olivier is jön, és nem adom föl, tehát egyszer biztos, hogy ki fogom vinni a színpadra. Tehát mert úgy szokott lenni, hogy az alkotók kiállnak, vagy kiülnek, és akkor egy beszélgetés van a közönséggel, ugye, mint a közönség találkozó. És onnan nekem nagyon hiányzik Olivier, de nem biztos, hogy ezt ő úgy tudja ezt a nyomást kezelni, ami ott van. De járkál, jön velünk, bent marad a közönségbe, amíg kiülünk, és szerintem egyszer azért oda fog ülni velünk. Úgyhogy én nagyon bízom benne. Viki, mit gondolsz?
Igen, ahogy mondtam, hogy a COVID nagyon sok mindent leépített nála, tehát így akár önmagával kapcsolatos elképzelése, hogy ő meg tudja-e tenni, meg tudja-e tenni. És pont itt ugye az Uránia Nemzeti Filmszínházban volt a speciális filmfesztivál gálájának bemutatónk, és mellette ült az egyik főszereplő, a Jó Gábor, aki ugye szinkron színész rendező, és ővel is egy nagyon jó kapcsolatot alakított ki. És azt gondoltuk, a Gábor is azt gondolt, hogy majd ő vele kijön a színpadra. És amikor kiszólították az alkotókat, akkor indult a Gábor, hogy na gyere Olivér, és mondta neki, hogy bocs, én most ezt nem tudom meglépni. Tehát, hogy mi is azt gondoltuk, mert annyira tehát teljesen felvillanyozott volt, meg örült, hogy ennyien megnézik ezt a filmet, de nem tudta meglépni. És azt hiszem, hogy még itt van egy kis akadály, de hát bízunk benne, hogy Tamás is mondta, hogy egyszer meg fogja lépni.
Majd talán egy kisebb közönség előtt ott pátyon gondoltam, hogy ki kéne hívni őt, de olyan messze ült meg hátul, hogy nem akartam azt, hogy szólítgatom, és akkor neki azt kell mondani, hogy nem. Úgyhogy ezt majd azért előtte meg fogjuk mindig beszélni, de hát, hogyha ez be fog jönni. Egyébként meg nagyon érdekes volt, még visszatérve egy gondolatig a forgatásra. Eszter mesélte, kis Eszter, aki az édesanyát játsza, hogy forgatási szünetben, átálláskor ott azon a kis előkertben ott ült Olivér, és akkor egyszer csak fölnézett az égre, fölemelte a kezét, és magyarázott. És hogy ez olyan dolog volt, amilyen különleges látvány volt, és valószínűleg egy nagyon mély érzelmi állapotot jelent, és akkor ezt meséltem neked, Viki, és emlékszel, mit mondtál? Hogy kiskorában csinált, vagy régebben csinált, kisebb korában csinált ilyeneket, hogy amikor nagyon örült valaminek, akkor fölfelé beszélt, és valami csatornát nyitott fölfelé. És ez megtörtént most a forgatáson több év után megint.
Nem tudom, egyébként persze nekem kívülről nagyon könnyű, én nem vagyok közeli viszonyban az Oliverrel, de szerintem tök oké, hogy nem megy ki. Tehát, hogy Miért kéne kivenni? Én nem tudom, most lehet, hogy persze nem kéne be így beleszólnom, de hogy szerintem erre nem biztos, hogy érdemes gyúrni.
Igen, ez így.